Olvasná? Hallgatná? Bepótolná? Imre Réka vagyok, és hoztam pár cikket főzéshez, futáshoz, utazáshoz, elvitelre. Lassan halad a Fidesz digitális honfoglalása, de a DPK-k pénzosztó gépezetét 51 perc alatt bírálták el a bíróságon, miközben mások heteket várnak ugyanerre. Serdült Viktória írása. 51 perc ügyfél érdek. Szokatlanul gyors volt a fővárosi törvényszék a nyáron, amikor sietőssé vált a digitális polgári körök szeptemberi gyűlésére pénzt kalapozó digitális demokrácia fejlesztési alapítvány bejegyzése. A teljes procedúra lényegi része az érdemi elbírálás egy órán belül átszaladt a rendszerem, tudta meg a HVG. Lassan két hónapja már, hogy augusztus 11-én bejegyezték a digitális demokrácia fejlesztési alapítványt, amely azóta a Fidesz új politikai csodafegyverének szánt digitális polgári körökhöz kapcsolódva pénzszerző és osztószervezetként működik. Már az első feladatuk sem számított kispályásnak, ráadásul erősen határidős volt. Ők kalapozták össze a támogatásokat a szeptember 20-ai DPK gyűlésre, melyen a Fidesz prominens politikusai között Orbán Viktor is felszólalt. Partos Bence, a rendezvény szervező demokráciafejlesztési ügynökség non-profit Kft. Tulajdonosa, egyben a Digitális Demokráciafejlesztési Alapítvány alapítója, azt állította, hogy a pénz magánszemélyek adományaiból jött össze. Az augusztus 11-én bejegyzett alapítványnak csak bő egy hónapja volt arra, hogy összeszedje a rendezvény sok 10 millió forintos költségét. Ez sem sok idő, de még ennél is jobban kellett volna kapkodni, ha a pénzgyűjtő digitális demokrácia fejlesztési alapítvány nem jegyzik be másokhoz képest szokatlanul gyors tempóban a fővárosi törvényszéken. Alapunk által ellenőrzött, nyilvánosan elérhető adatok szerint a DPK alapítvány ügye hamar átfutott a bírósági rendszerem, miközben a vele egy időben érkezett hasonló kérelmek elbírálása még szeptember közepén sem történt meg. Ahhoz, hogy könnyebb legyen megérteni a történteket, érdemes röviden összefoglalni, hogyan lehet ma Magyarországon alapítványt bejegyezni. Az ehhez szükséges kérelmet mindig a szervezet székhelye szerint illetékes törvényszékre kell benyújtani, ahol a dokumentumok és a jogszabályok alapján bíró vagy bírósági titkár hozza meg a döntést. Budapesti székhelyű szervezet esetén, ilyen a Digitális Demokrácia Fejlesztési Alapítvány is, ez a hely a fővárosi törvényszék, azon belül is a gazdasági kollégium úgynevezett civil csoportja. Ide érkezett meg július 14-én a DPK alapítvány bejegyzési kérése is, az alapítvány jogi képviselője úgynevezett egyszerűsített nyilvántartásba vételi kérelmet adott be. Ez annyit jelent, hogy a bíróságnak az alapítványt 15 napon belül be kell jegyeznie, vagy el kell utasítania a kérelmét. A DPK alapítvány esetében ez utóbbi történt. Két amatőr hiba miatt. Nem fizették be az illetéket, és a kérelemben az ingatlan tulajdonosat nem írta alá a székhely használatot. A bíróság július 29-én elutasította a bejegyzést. A történet ezért a következő héten, augusztus 4-én folytatódott, amikor az alapítvány jogi képviselője ismét beadta a kérelmet. Ebben a sietségben semmi szokatlan nincs, hiszen minden alapítványnak az az érdeke, hogy minél előbb bejegyezzék és megkezdhesse a működését. Míg azonban más, a DPK alapítványéval egy időben vagy még korábban beadott kérelmek türelmesen vártak a sorukra, a Digitális Demokrácia Fejlesztési Alapítványnak úgy tűnik, nagy szerencséje volt. Őket lényegesen korábban, augusztus 11-én hétfőn bejegyezték. Az erről szóló döntést pedig már másnap közzé is tették a civil szervezetek országos névjegyzékében. Ráadásul mindez ítélkezési szünetben, amelynek ideje alatt megáll az ügyintézésre rendelkezésre álló napok számlálása, és a munka is jelentősen lelassul. Hétfő délben ugyanis az ügy meglehetősen szokatlan fordulatot vett. A történtek megértéséhez érdemes tudni, hogy a bírósági gyakorlat szerint, ha egy alapítványi bejegyzés ügyében az elutasítást követően ismételten nyilvántartásba vételi kérelem érkezik, az ugyanahhoz a bírósághoz vagy bírósági titkárhoz kerül, aki az előző esetben is eljárt. Ez logikus lépés, hiszen ő már minden korábbi iratot ismer. Nem volt ez máshogy a DPK alapítvány ügyében sem. Az iratok azonban azt mutatják, hogy 7 nappal a kérelem beérkezése után, augusztus 11-én 12 óra 35 perckor a bíróság váratlanul és látszólag indok nélkül átszignálta az ügyet egy másik bírósági titkára. Ő pedig az iratok tanúsága szerint egyetlen órán belül egészen pontosan 51 perc alatt intézkedett. Átolvasta az előzmény iratokat, értékelte a több mint 40 oldalnyi dokumentumot, majd pozitívan elbírálta és alá is írta a Digitális Demokrácia Fejlesztési Alapítvány bejegyzéséről szóló végzést. Majd biztos, ami biztos, a bejegyzést a fővárosi törvényszék másnap közzé is tette a névjegyzékben. Vagyis a DPK alapítvány innentől kezdve hivatalosan is működhetett, és több mint egy hónapig gyűjtette az adományokat a szeptemberi aréna gyűlésre. A fővárosi törvényszék kérdésünkre megerősítette, hogy augusztus 11-én másik tanácshoz, vagyis másik bírósági titkárhoz került az ügy. Az átszignálást azzal magyarázták, hogy az ügyben eredetileg eljáró bírósági titkár hosszabb nyári szabadságon volt, és ténylegesen csak augusztus 25-én állt munkába. Ezt észlelve az igazságszolgáltatási vezető a nyári ügyeletben lévő kollégára szignálta át az ügyet. Hozzátették azt is, hogy a döntést a kérelmezőnek, az eljárás gyorsaságához fűződő érdeke indokolta, hiszen a kérelmet már két alkalommal az egyszerűsített nyilvántartásba vételi szabályok alkalmazásával, vagyis a 15 napos határidővel terjesztette elő. Mint írták, az ítélkezési szünet alatti ügyeleti rendszernek éppen az a célja, hogy a jogszabály alapján soron kívüli ügyintézést igénylő ügyekben a bíróság eljárása folyamatos legyen. Hogy világos legyen, pontosan mit értettek soron kívüli ügyintézésen, újra megkérdeztük a fővárosi törvényszéket. A sajtóosztály ekkor már egy nem nyilvános belső szabályozásra hivatkozott, mely meghatározta az erre az időszakra kialakított ügyeleti rendszer kereteit, így a jogszabály által soron kívül intézendő ügyek körét is. A válaszban a fővárosi törvényszék arra is hivatkozott, hogy az átszignálást az eljárás gyorsaságához fűződő érdek indokolta. Ez azonban minden kérelmezőre igaz. Márpedig azok az ügyek, amelyek ügyszámuk tanúsága szerint a DPK alapítványéval egy időben érkeztek, szeptember végi iratbetekintésünk idején még mindig bírónál voltak, vagyis még nem született meg a velük kapcsolatos döntés. Ahogy egy civil szervezetekre rálátó szakértő fogalmazott, a tisztességes eljárás egyik alapkövetelménye, hogy az ügyfeleket a bíróságok egyenlően kezeljék. Ezt biztosítja az a szabály is, hogy a beadványokat érkezési sorrendben bírálják el. Ha valaki újra benyújtja a kérelmét, mint az a DPK alapítvány esetében is történt, akkor az ismét a sor végére kerül, főleg ha korábbi elutasításra az ügyfélhibája miatt volt szükség. Olyan ez, mint amikor valaki a kasszánál veszi észre, hogy otthon hagyta a pénztárcáját. Ha később visszamegy, nem fogják csak azért előreengedni, mert ő már járt ott korábban, mondta erről a szakértő. Megkérdeztük a Digitális Demokrácia Fejlesztési Alapítvány jogi képviselőjét is, adtak ebbe kérelmet soron kívüli eljárásra, de labzártánkig nem válaszoltak. A DPK alapítvány bejegyzésével kapcsolatban az is meglehetősen életszerűtlen, hogy a titkár szabadsága miatt kellett másra osztani az ügyet, hiszen információink szerint a bírósági szabadságolásra szigorú szabályok vonatkoznak, vagyis előre tudniuk kellett, hogy akire eredetileg kiosztották az ügyet, az ebben az időben nyaralni fog. Azaz továbbra sem világos, hogy a bíróságon miért és minek alapján vették előre a Fideszhez köthető kampányrendezvény számláját álló alapítvány ügyét, és hogy esetleg volt-e külső nyomásgyakorlás az elvileg független bíróságra. Hogyan mozgósít a Fidesz Erdélyben a 2026-os választásra? Mit emlegetnek a romániai magyar megafonként, és mennyire népszerű? Beválik Orbán Nóta politikája a határon túl? Mi utal arra, hogy Semjén Zsoltot hátrébb léptették Erdélyben? Erről Parászka Boróka írt. Akciós békemenetjegyek. Idén is féláru buszutakkal toborozzák az erdélyieket Orbánék október 23-ai erődemonstrációjára, de ez most nehezebben indult, mint szokott. A magyar kampány az RMDSZ kongresszusra is hatott. Mi leszünk többen. Ezzel a szlogennel jelent meg erdélyi csoportokban a budapesti békemeneten való részvételre felszólító üzenet, s idén is kedvezményes áron kínálnak oda-vissza utakat a Fidesz október 23-ai demonstrációjára. A nagy igyekezet nem oktalan, hiszen a békemenetnek riválisa lesz. 23-ára Magyar Péter is utcára hívta a szimpatizánsait a nemzetmenetére. Idén ősszel Marosvásárhelyről Budapestre és vissza 180 leért, azaz 14 ezer forintért, a szokásos tarifa feléért juthatnak célba Orbán Viktor támogatói. A korábbi években szintén kedvezményes áru, vagy éppen ingyenes utakat szerveztek több nagyvárosból. Nagyváradról, Kolozsvárról, Marosvásárhelyről. Eleinte teljesen térítésmentesen vitték-hozták az embereket, és turistabuszokat indítottak, aztán jelképes összegért lehetett csatlakozni. Tavaly azonban már csak kisebb buszok teltek meg, elapadt az érdeklődés, és a jegyár is évről évre 1-2 ezer forinttal emelkedett. Az idei év sajátossága az, hogy még korábban direkt és nyílt politikai kampány folyt a minél több résztvevő toborzásáért, például az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, az Erdélyi Magyar Néppárt és az RMDSZ néhány politikusa is beszállt a politikai túrák népszerűsítésébe, ez mára megváltozott. Most a szervezők igyekeznek civil kezdeményezésnek feltüntetni a toborzást. Népszerű városi közösségi csoportokban, kismama klubokban, politikailag semleges közösségi felületeken lehet találkozni a békemenet felhívásával. A 36 ezres tagsággal rendelkező szatmári tudakozóban, vagy a Marosvásárhelyi Női Akadémia csoportban is megjelent például a felhívás. A reakciók felemásak. A kötelező körös, zászló-zászló szív kommentek mellett megjelennek a mi nem szólunk a más dolgába hozzászólások. De olyanok is akadtak, akik arról érdeklődtek, a kedvezményes jegyet igénybe lehet-e venni a Magyar Péter által szervezett menetre is, vagy kötelező a kormánypárti demonstráció részt venni. Hogy az erdélyi magyar pártok, szervezetek egy héttel az október 23-ai rendezvény előtt nem váltak aktívabbá a mobilizálásban, annak fontos oka, hogy az RMDSZ 35. kongresszusára Erdélybe érkezett Semjén Zsolt kíséretében Orbán Viktor is, utóbbi pedig a váratlan megnyilvánulásaival feszültséget okozott a szervezeten belül és a román belpolitikában is. Eredetileg az RMDSZ kongresszusán találkozott volna Orbán Viktor és Nikus Ordán államelnök is, ezt a kormánypárti média úgy harangozta be, történelmi egyeztetés várható. Ám a román államelnök látogatását az utolsó pillanatban lemondták. Néhány órával Nikus Ordán tervezett érkezés előtt Orbán Viktor egy kolozsvári étteremből posztolt, amint boros poharát magasra tartva azt énekli, nem megyünk mi innen el. Majd, nem sokkal az éttermi dalolás után, a szokásos péntek reggeli nyilatkozatában arról beszélt, hogy vége a bezzeg romániázásnak, és hogy utalva a Tisza adatszivárgási ügyére, az ukránok a Spice-ban vannak. A mulatos Facebook bejegyzés és az Ukrajna ellenes nyilatkozat is percek alatt bejárta a román sajtót. Majd rövid időn belül jött a bejelentés, hogy a várakozásokkal ellentétben Nikus Ordán nem lesz ott az RMDSZ kongresszusán. Az elnöki hivatal munkatársai egy hírtelevíziónak azt nyilatkozták, Nikus Ordán azért lépett vissza, mert attól tartott, hogy kényelmetlen, nehezen kezelhető belpolitikai és diplomáciai helyzet alakulhat ki. Az RMDSZ kongresszusával egy időben látott napvilágot a legfrissebb közvéleménykutatás. Eszerint ma a szélsőjobboldali, ultranacionalista és jelentős orosz háttérrel működő Aura legerősebb párt Romániában. Az államelnök éles kritikák keresztüzébe került volna, ha az ő jelenlétében hangzanak el Orbán Románia kritikus nyilatkozatai. Egy hónappal a Románia elleni orosz dróntámadás után az is nehezen értelmezhető, hogy a magyar miniszterelnök Kolozsváron szólal fel Ukrajna támogatása ellen. A román államelnök hiányzott az RMDSZ kongresszusáról, de Ilija Bolozsán miniszterelnök és Sorin Grindeanu, a képviselőház szociáldemokrata elnöke, ott volt. Előbbi köszönetet mondott az RMDSZ politikusainak azért, mert koalíciós partnerként részt vesznek a költségvetést stabilizáló, megszorító intézkedések bevezetésében. Utóbbi magának Orbán Viktornak mondott köszönetet Románia schengeni csatlakozásáért. Majd elhagyta a termet, amikor az RMDSZ vezérkar, valamint Orbán és Semjén felállt a székely himnusz elénekléséhez. A hasonló jelenetek után Kelemen Hunor többször is magyarázkodásra kényszerült. Orbán hajnali éneklésével kapcsolatban tisztázni próbálta, hogy ellentétben azzal, amit a román elemzők állítanak, a magyar miniszterelnök által elénekelt dal nem a szimbolikus revizionizmus megjelenése Kolozsváron. Nem azt énekelte, hogy a magyar kormány áthelyezte a székhelyét Erdélybe, és azt nem is kívánja többé elhagyni. Orbán Viktor egy egyszerű, mulatós nótát tett közé a közösségi médiában, sietett leszögezni az erdélyi magyar érdekképviselet vezetője. Egy olyan nótát, amelyet a románok és a magyarok hagyományosan közösen énekelnek. Ahol nyíltan felszínre törő, hol lappangó román-magyar konfliktusok mellett a magyar-magyar feszültség is nyomot hagyott az RMDSZ kongresszusán. A szervezethez közeli forrásaink úgy nyilatkoztak, az eredeti tervek szerint kiemelt szónakként szólalt volna fel Semjén Zsolt az erdélyi magyar politikusok előtt. Ez azért is logikus lett volna, mert a tusványosi programban még ő volt Kelemen Hunor beszélgető partnere is, évek óta ő a Fidesz-KDNP kormányban az erdélyi ügyek felelőse. Szintén semmilyen volt az, aki a határon túli szavazatok jelentőségét hangsúlyozta a nyári tábor résztvevői előtt. Októberre azonban Erdélybe is begyűrűzött a miniszterelnök helyettes személye körül a Szőlő utcai botrány ürügyén kirobbant vita. Ezt csak súlyosbította az a tény, hogy a kegyelmi botrány kulcs szereplője Kónya Endre erdélyi származású. Nem hiányoznak nekünk ide ezek az ügyek. Hangsúlyozta több névtelenséget kérő RMDSZ-hez közeli megszólaló, akik azt is hozzátették, többen kifejezetten kérték, hogy Semmilyen Zsolt vonuljon háttérbe a kongresszuson. Ilyen körülmények között sorakoztak fel az érdekvédelmi szervezet képviselői, szenátorai, önkormányzati vezetői, és a megszólalások zöme igyekezett úgy biztosítani lojalitásáról a rendezvény főszónokát, Orbán Viktort, hogy ezzel egy budapesti kormányváltás esetén se rontsák az RMDSZ pozícióját. A Fidesz pedig a jelek szerint nem bízza a mozgósítást az RMDSZ óvatosan egyensúlyozó politikusaira. A tusványosi Orbán beszéddel egy időben új közösségi platform jött létre, Transzilván néven. A felületet a romániai magyar megafon néven emlegetik az erdélyiek. Bár a politikai hirdetések októberi tilalmáig jelentős marketinggel népszerűsítették az oldalt, a Facebookon az első 3 hónapban csupán 16 ezer követőt tudtak toborozni a Transzilvánnak, és az azon megjelenő tartalmakat mindössze néhány tucat ember követi és kommenteli rendszeresen. A magyar kormányfő kolozsvári megjelenése és az RMDSZ kongresszus után közzétett beszélgetés egyértelműen a magyarországi választásokra mozgósít, nem tér ki semmilyen az erdélyeket érintő problémára. Orbán nyilatkozatára a videó közzétételét követő 3 napban 22 ezer ember volt kíváncsi, míg azok a civil Facebook oldalak, ahol a békemenetre mobilizáló bejegyzések megjelentek, egyenként 30-40 ezer követővel rendelkeznek. Egyelőre nincs arra utaló jel, hogy a civil közösségekbe beszivárgó politikai mozgósítás hatékony lenne. Pedig a kormány propagandának, miként több kommentelő megjegyzi, az a célja, hogy a lanyhuló érdeklődés ellenére is jelen legyen a Fidesz, nehogy a Tisza ide is betegye a lábát, s a románok után Magyar Péter is elvegye Erdélyt. Ezeket a cikkeket hoztam ezen a héten elvitelre. A HVG heti labban és a HVG 360-on viszont foglalkoztunk azzal is, hogy Tiborc megint hitelből vett szállodát, de írtunk a Budapestre tervezett orosz-amerikai béketárgyalásokról is. Köszönöm a figyelmet, a jövő héten újra várlak titeket 2 írással. Addig is fizessetek elő a HVG 360-ra és iratkozzatok fel a HVG YouTube csatornájára. Sziasztok!